Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 390. dicséretünk első versét. A 390. dicséret így kezdődik: Erős vár a mi Istenünk. Elfoglalva a 392. dicséret első három versét énekeljük. A 392. dicséret így kezdődik: Az egyháznak a Jézus.
Thank you.
mert a bűn zsoldja halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Amen. Imádkozzunk. Örökkévaló Isten, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálás szívvel borulunk le most előtted, mert elhoztad nekünk azt a napot, amely világosságot hozott az egyház életébe, világosságot hozott az egyének életébe. Elhoztad nekünk, Urunk, a reformáció napját. Áldunk és magasztalunk azért, hogy te nem fordultál el tőlünk, amikor láttad, hogy mi mennyire hátat fordítunk neked, amikor azt kellett tapasztalnod, hogy az egyház elszakadt tőled, teljesen emberivé vált, és teljesen a pogányság, a világ bűnei jelentek meg benne. És Uram, te mégsem mondtál ránk nemet, hanem azt mondtad, hogy adok még egy új esélyt. És köszönjük, hogy ezt az esélyt megragadhatjuk, és ez az esély Jézus Krisztusban, a te fiadban érkezik hozzánk. És köszönjük, hogy ő a fiú az életét adta ott a Golgotán azért, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. De Urunk, magasztalunk azért is, hogy a reformációban kezünkbe adtad a Szentírást, és így saját magunk olvashatjuk a te szavadat, kereshetjük a te akaratodat, hogy megismerhetünk személyesen téged, ami addig el volt zárva, szabad lett, és most már rajtunk múlik, hogy keresünk-e, szomjazunk-e téged, akarunk-e veled találkozni, és alá rendeljük-e magunkat a te akaratodnak. Jöjj Jézus, és ahogy Lutert és a többi reformátort megszólítottad, megmozdítottad, átformáltad, úgy vedd kézbe az életünket, mert nekünk is reformációra van szükségünk, arra, hogy te munkálkodj bennünk, hogy ki hozd a te akaratodat, ki formáld bennünk azt a képet, amit látni akarsz. Mert Uram, te Jézushoz hasonlóval akarod formálni az életünket, és kérünk, végezd ezt a munkát, ott, hogy egyre jobban őhozzá hasonlítsunk. Köszönjük, Urunk, hogy most is így együtt igédre figyelhetünk. Kérünk, munkálkodj a szívünkbe, ott, hogy az ige jó talajba hulljon, és ott gyökeret eresszen, majd elkezdjen növekedni, és megteremje a gyümölcsöt a te neved dicsőségére. Urunk, könyörülj rajtunk, hogy nehogy olyanok legyünk, mint az a fügefa, amelyen kerested a gyümölcsöt, és nem találtál, és aztán elszáradt, és hogy elszáradt, majd Izrael népe is szétszórottságba került, mert nemet mondott rád, Uram, ott, hogy mi velünk ez ne történjen meg, hanem égjen az első szeretet tüze a szívünkben, hogy egyre nagyobb lánggal vihessük az evangéliumot azoknak, akik erre vágynak, szomjaznak, akik még távol vannak tőled. Kérünk így szent lelked által, jöjj és dicsőítsd meg magad. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Márk evangéliuma 11. fejezetének 15. versétől szól hozzánk az ige. Tehát Márk evangéliuma 11. fejezetének 15. versétől így szól Isten igéje. Amikor megérkeztek Jeruzsálembe, Jézus bement a templomba, és kezdte kiűzni azokat, akik a templomban árultak és vásároltak. A pénzváltók asztalait és a galambárosok székeit is feldöntötte, és nem engedte, hogy valaki edényt vigyen át a templomon. Majd így tanította őket, nincsen-e megírva, az én házam imádság háza lesz minden nép számára. Ti pedig rablók barlangjává tettétek. Meghallották ezt az írástudók és a főpapok, és tanakodtak, hogyan veszíthetnék el. Féltek ugyanis tőle, mivel hogy az egész sokaságot lenyűgözte a tanítása, amikor beesteledett, elhagyta a várost. Kedves testvéreim, ha most föltenném a kérdést, hogy milyen nap van ma, remélhetőleg rávágjuk mindannyian, hogy a reformációnak a napja. Bízom benne, hogy mindenki rávágja. Hogy a reformáció napja, október 31-e, mert azért nem mindenkinek ezt jelenti ez a nap. Ugye, aki ma járt interneten, megnyitotta a Google keresőt, hát az kereshette a reformációt. Én is kíváncsi voltam rá, hogy vajon kiírják-e, hogy ma reformáció ünnepe van. Hát nem írták ki. Pedig a reformációnak olyan hatása van, ugye Európa és gyakorlatilag az egész világ életére, ami egész mai napig kitart. Igen, a reformáció hatása a mai napig jelen van, ezért vagyunk mi is itt a templomban. Ha nem volna jelen, ha nem volna ereje, akkor mi sem lennénk itt. Akkor már nem volnának protestánsok, nem volnának olyan emberek, akik valamelyik protestáns közösségnek, felekezetnek a tagjai, akik átélték azt, hogy Isten igéje megszólítja az életüket. És hát ugye miért nem írják ki, hogy reformáció ünnepe van? És mit írnak ki helyette? Halloween. És ugye ma ez szivárog be. Reformációt félretesszük, az régi, meg mi közünk hozzá, és jön a Halloween. De hát mi az a Halloween? Tényleg az, aminek látszik? Meg kell ezen gondolkodni, hogy mindent átveszünk, mert divat, szokás, meg ugye, hát olvastam valahol, hogy Amerikában például karácsony után, ugye ez a legnagyobb befektetés. Ebből jön a legtöbb pénz. Ugye karácsony viszi a prémet, ott költenek legtöbbet az emberek, aztán jön a Halloween. Mivel ez üzlet, mindenhol elterjed. De hát mi is ez? Mi is ez? Ugye ez egy régi szokás, kultusz, halott kultusz tulajdonképpen, ami aztán Európából eljutott Amerikába, és Amerikában már erőteljes, hát a halott kultusz amúgy is, ugye okkult, hiszen az Ószövetségben ott van, hogy ez egy zárt világ. Ugye, hogyha valaki eltávozik erről a földről, és elmegy az Isten láthatatlan világába, már nincs ide-oda járkálás. Ugye, onnan már nincs kommunikáció. Mert hogyha kommunikálás van, az már tiltott. Isten azt tiltja. Ugye az Ószövetségben erről olvasunk többször, hogy Isten ezt tiltja. És a Halloween tulajdonképpen ez egy okkult kultusz, amiről okkultisták, varázslók úgy nyilatkoznak, hogy a sátán születésnapja. Mit ünneplünk mi? Mi a fontos nekünk? Mire vezetik a gyerekeket is? A sátán születésnapját ünnepeljük Halloweenkor. Tehát nem veszélytelen dolog ez. Ugye ezt egy olyan ember mondta el, aki maga is férfi boszorkány volt, de amikor összeroppant az élete, hallott az evangéliumról, befogadta Jézust az életében, megváltozott, újra fölépült az addig tönkrement élete, és amikor beszélgettek vele, megkérdezték, hogy hogy is álltak a Halloweenhoz, és akkor elmondta, hogy bizony a okkult, varázsló, boszorkány világba ugye úgy nyilatkoznak, hogy karácsony, húsvét, pünkösd, az Jézusé. Október vége, a sátáné. És akkor mondta elő, hogy ez a sátán születésnapja. Testvéreim, október 31 az a protestánsok születésnapja. Az a mi születésnapunk. Az nem a pogánságé, nem a sátáné. Hát annak a születésnapja, hogy Isten igéje által létrejött egy új közösség.
Létrejött egy olyan új közösség, ahol Jézus Krisztus van a középpontban. Ha ne engedjük el a születésnapunkat. Ne engedjük, hogy más tartalmak szivárogjanak bele. Hát a saját születésnapunk olyan fontos nekünk, hogy ha elfeledkeznek róla, valakinek kimegy a gondolatai közül, hát megharagszunk. Hát nem tudja, hogy születésnapon van, és nem tud annyit mondani, hogy Isten éltessen. De hát még ennél többet is várunk. És akkor elengedjük a protestantizmus születésnapját. Elengedjük valami idegenért, ami ráadásul démonikus megkötözöttséggel is jár. Elengedjük. Az Isten egy csodálatos lehetőséget, ajándékot adott nekünk. Tehát ez a nap, ugye a mi születésnapunk, ez egy fontos nap, mert visszavezet minket az Isten szavához. Ugye ezért fontos, hogy a reformáció az visszavezet a Bibliához bennünket. Visszavezet ahhoz a forráshoz, amit a középkorban elfelejtettek, elhanyagoltak, és annyi minden más került a helyére. Igen, ez visszavisz oda. Visszavisz. Mert mi történt a reformáció előtt? Hogy ige nélkül, Biblia nélkül, az Isten szava nélkül akartak keresztjének lenni. De ez nem működik. Isten szava nélkül nem tudunk keresztjének lenni. Nem tudunk Isten gyermekeként élni ebben a világban. És Isten abban a sötétségben, nyomorúságban nem hagyta magára az embert és az egyházat, hanem lehajolt hozzá. És ez a csodálatos, hogy Isten utánunk jön. Amikor mi elfordulunk tőle, vagy megfeledkezünk róla, ő utánunk jön. Ő nem feledkezik meg, és nem mond le se az emberről, se az egyházról. Mert az egyházon keresztül akar munkálkodni ebben a világban. Az egyházat arra hozta létre, hogy rajtunk keresztül világosságot adjon ebbe a sötét világba. Ugye mit mond az Úr Jézus, hogy ti vagytok a világ világossága. Igen, Jézus eljött, és világosságot gyújtott a szívünkben. Aki megismeri, befogadja őt, annak világosság gyúl a szívében. Az lámpás lesz a sötétségben. És azt akarja, hogy világítsunk. Világítsunk. Az evangéliummal. Ugye a lámpának az evangélium, a fénye. És olyan szükség van, hogy világítsunk. Hogy vállaljuk föl azt, hogy mi Jézushoz tartozunk. Hogy vállaljuk föl, hogy ma is az egyedüli megoldás a Szentírás. És látjuk azt, hogy nagy bajban van ma az ember. És akik hívőknek mondjuk magunkat, merjük-e vállalni, hogy igenis van megoldás, nem kell pánikolni, nem kell azt gondolni, hogy itt minden a pusztulásé, hanem van remény, és ez a remény Jézus. 2000 év óta lehetőségünk van belekapaszkodni. De merjük-e vállalni, elmondani? Merjük-e ma, amikor a világ egyre félelmetesebb híreket közöl. Merjük-e mi azt mondani, hogy emberek, állj, van jó hír is. Hát dobjátok a csodába a telefont, meg a internetes portálokat, hírportálokat, meg az újságot, mert azok csak a rossz hírt mondják. És ma megnéztem, mit írnak. Magyarországon már készülnek arra, hogyha háborús vagy természeti katasztrófa jön, akkor el tudják készíteni a fejadagot. Micsoda? Erre készítik az embereket. Vagy tegnap a német védelmi miniszter azt mondta, Németország népének készüljenek az európai háborúra. És bele tudunk-e állni mi úgy a világba, hogy azt mondjuk, emberek, van jó hír. hogy aki segítségül hívja az Úr nevét, az megmenekül. Hogy van jó hír, hogy Krisztusban megállítódhat ez a sok nyomorúság. Hogy Isten szereti a világot, és azért küldte el Jézus, de kit választunk? Ki kell nekünk? Jézus. Ugye itt látjuk a Márk 11-ben, Jézus bevonul Jeruzsálembe, és utána jelképes cselekedetet hajt végre, és amikor lát egy fügefát, és nem talál rajta füge kezdeményeket, akkor azt mondja, hogy többé ne teremjen rajta gyümölcs. És másnap, amikor indulnak be Betániából Jeruzsálembe, akkor látják, hogy a fügefa elszáradt. És ezzel jelez Jézus, hogy az a nép, amelynek nem kell ő, akinek nem kell a megváltó, nem kell az Isten fia, az el fog száradni, az Isten ítéletével fog találkozni. Isten ítéletével. Mert amikor nem kell Isten, az mindig jön az ítélet. Az mindig jön a nyomorúság. De azt üzeni a Szentírás, viszont ha kell Jézus, ha befogadjuk, akkor vele megtalálhatjuk a békesség útját. Jézus nélkül spekulálhatunk, de nem tudunk igazi békére jutni. Sőt, Jézus nélkül az életünk értelmét nem találjuk meg. És a legnagyobb probléma ugye, hogy az ember önmagába veti a bizodalmát. Hogy majd megoldjuk. De eddig nem sikerült megoldani. Ugye az elmúlt évtizedekben az ember úgy élt, hogy túl vagyunk a második világháborún, és már nem jön újabb. Nem kell már félnünk, egyre fejlettebbek, jobbak leszünk, szeretni fogjuk egymást, beindul a leszerelés, és látjuk, hogy egy darabig igen, van fegyverszünet, most eljön az idő, amikor újra megy a fegyverkezés, újra jön a veszély, és tudunk-e mi fölfelé Krisztusra tekinteni. Ezért szükséges, hogy visszamenjünk a reformációhoz, mert a reformáció azt jelenti, hogy visszavezet minket a forráshoz. A forráshoz. És ez a forrás nem más, mint a Szentírás. Ott találhatjuk meg az Isten útmutatását. Az életünkre nézve. Isten mindent elmondott nekünk, ami szükséges. És az itt van leírva. És ha komolyan vesszük, hogyha igazán rábízzuk az életünket, akkor meg lehet oldani még a legnehezebb problémákat is. Mert Istennél van megoldás. Tehát vissza vezet minket a forráshoz, az igéhez. A reformátorok ezt hirdették meg. Térjetek vissza a forráshoz, sőt, kézbe adták ezt a forrást. Ugye Luther, Calvin, Zwingli, majd ugye Károli Gáspár, ezek mind azon dolgoztak, hogy a népüknek a maguk nyelvén adják a kezükbe a Bibliát. Hogy mindenki maga megismerhesse Istent és az ő akaratát. És ugye Luther 1517. október 31-én kiszögezi 95 tételét, amelyben összefoglalja mind azokat a kérdéseket, amiket a Biblia alapján fölismer, amikben meglátja, hogy az egyház hol tért el Isten akaratától, mibe kell változtatni. De testvéreim, nem itt kezdődik a reformáció. Ezt tartjuk a reformáció kezdetének, 1517. október 31-ét, de igazából nem itt kezdődik. Hanem ott kezdődik, amikor a fiatal Luther, aki jogot tanult, egyszer csak szembesül azzal, hogy meghal fiatalon egy barátja, és olyan kérdés támad benne, hogy mi lesz velem, ha én is meghalok? Mi lesz, ha én is fiatalon befejezem az életemet? hová jutok? Isten világába? Vagy hogy állok én Isten elé? És akkor ez a kérdés még jobban elmélyült benne, amikor egyszer egy erdőn ment keresztül hatalmas viharban, és mellette csapott le a villám, akkor nagyon megrendítette, hogy mi lesz velem. És nagyon félt a viharban, és belül ugye katolikus volt, imádkozott egy katolikus szenthez, Szent Annához, és megfogadta, hogyha túléli ezt a vihart, akkor Istennek szenteli az életét, és így belépett az ágostól rendbe, és ott egyre jobban kereste az igazságot. Kereste azt, hogy hogyan bocsátatnak meg a bűnei, hogyan lehet igaz Isten előtt, hogyan tud megfelelni Istennek. És rengeteget kínoszta magát, vezekelt, már csont és bőr volt, és mégis maradt az a belső nyugtalanság, az a belső szomja nem csillapodott, mert ezek nem tudják csillapítani. Akárhogy vezekel, akármennyit dolgozott, éjszakákat fönn volt, virasztott, nem elégítették meg ezt a szomjúságát. És amikor már majdnem elkeseredett, az egyik idős szerzetes társa azt mondta neki, hogy Márton testvér, menj le a rend könyvtárába, és ott találsz az asztalon egy leláncolt Bibliát, és keresd meg az új szövetséget, kezd el ott olvasni. Testvéreim, az egyik, hogy milyen jó, hogy volt valaki, aki oda tudott irányítani egy kereső lelket a Bibliához. Megkérdezem, hogy mi hova irányítjuk a keresőket, a fiatalokat, hova küldjük. Menj, fiam, szórakozz ki jó magad, menj ebbe, menj amoda. Hova küldjük? Merjük-e azt mondani, menj, van egy Biblia, vedd kézbe, kezd el olvasni. A másik dolog, hogy milyen szomorú, hogy az egyházban a Biblia le van láncolva, el van dugva valahova a mélybe. Annyira nem fontos. Csak egy ember volt, aki tudott róla. Mi van a mi Bibliánkkal? Hova tesszük? Tudom, hol van. Ismerem, olvasom napról napra, vágyakozom rá, és rosszul érzem magam, hogyha egy nap nem tudom olvasni. Most tényleg egy olyan világot élünk, ahol annyi lehetőség van, oly sok formában elénk kerül a Biblia. Mi nyelvünkön, más nyelveken, saját nyelven is többféle fordításban. Ha nincs kedvünk, könyvet kezünkbe venni, már egy alkalmazásban is olvashatjuk. Nem is egy, hanem többfélében beolvassuk, kézbe vesszük, hogy megelevenítsen minket, meg a környezetünket. Tehát Luthert oda küldték, és amikor elkezdi olvasni, egy idő után fölismeri azt, hogy kegyelemből van üdvösségetek hit által, hogy ezért nem kell dolgozni. Ezt nem lehet megfizetni, megszerezni, csak elfogadni lehet. A kegyelmet csak elfogadni lehet. Aztán tovább olvas, és a római levélben pedig az az ige szólítja meg, hogy az igaz ember pedig hitből él. Hitből és kegyelemből. Ugye a kegyelem mit jelent? Az, hogy látom, hogy én adós vagyok. Vagy látom, hogy elrontottam az életemet. Fölismertem azt, hogy ítélet alatt vagyok. És kérem a királyt, hogy engedje el az ítéletemet. Engedje el azt a halálos ítéletet. Ez a kegyelem, mikor könyörgök, és Isten elengedi. A király elengedi a halálos ítéletet. De miért engedi el? Mert valaki ezt magára vette. Valaki meghalt helyettem. Mert a bűnt nem lehet csak úgy elrendezni. Ennyi, nem történt semmi. Vérontás nélkül nincs bűnbocsánat, mondja a zsidókhoz írt levél. És ezt a vért Jézus ontotta értünk, ő adta oda az életét, és amikor Luther ezt felismeri, akkor megváltozik az élete. Tehát ez a szomjúság, ez a fölismerés, vétkeztem és keresem a bűnbocsánatot, keresem Istent, az oda vezet az ígéhez. Vagy volt egy másik fiatalember, aki még jóval Luther előtt élt, Ágoston, Augustinus, aki szintén jogász volt, és nagyon züllött életet élt, egy részeges ügyvéd volt ez az Ágoston. De egy idő után ráterhelődtek a bűnei, aki volt egy hívő édesanyja, az mindig imádkozott érte, és egyre jobban ráterhelődött Ágostonra, hogy szeretne ebből szabadulni, szeretne más életet, de nem. Rádöbbent, hogy nem tudja a maga életét megváltoztatni, hiába képezte ő magát, hiába jogász, hiába van diplomája, nem tudja megváltoztatni az életét. És akkor, ahogy így gyötrődött, gondolkodott, mit is tehetne, egyszer a kertjében járkált les föl, és hallja, hogy gyermekek ott szaladgálnak a kerítés előtt, és énekelnek. És azt énekelték, hogy toll le lege, vedd és olvasd. Ugye ezt jelentette a toll a lege, hogy vedd és olvasd. És Ágoston megértette ebből, hogy ez azt jelenti, hogy vegyem a kezembe a Bibliát. Ha életváltozást akarok, vegyem a kezembe, és olvassam, nem kell többet. Egy egyszerű dolog, kezd el olvasni. És bement a szobájába, és ott megtalálta az asztalon a Bibliát, kinyitotta, és kinyílt a római levél 13. fejezeténél, és ezt olvasta, hogy eljött az óra, hogy az álomból felserkenjünk. Most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Az éjszaka múlóban, a nappal pedig elközelgett. Vessük le azért a sötétség cselekedeteit, öltsük fel a világosság fegyvereit, tisztességesen járjunk, amint nappal illik, nem dorbézolásokban, részegeskedésekben, nem paráználkodásokban, kicsapongásokban, viszálykodásban, irítségben, hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust és a testet, ne tápláljátok a kívánságokra. És ettől megfordult Augustinus élete. Ettől megfordult, átélte a szabadítást, lehullottak róla az addigi életének a bűnei. Igen, amikor valaki ezt látja, hogy nyomorult vagyok, bűnös vagyok, és kiállt Istenhez, átéli a szabadítást, vagy mint a tékozló fiú, amikor ott volt élete mélypontján, már csak egy hajszál válassza el a haláltól, és meglátja ott a disznók vájúja mellett, hogy vétkeztem. Azzal vétkeztem, hogy elmentem hazulról. Elmentem hazulról. Elmentem az atyai házból. Ez a vétkem. Testvéreim, ez az emberiség vétke. Elment otthonról. Elment Istentől. Ott hagytuk. Nem kell. Megyünk a magunk feje után, és mit látunk? Ott vagyunk, mint a tékozló fiú. Még rosszabb. Mert a tékozló fiú csak a maga életét akarta elvetni, most ott vagyunk, hogy sokak életét vetik el emberek. Sokan halnak meg azért, mert elszakadtunk az atyai háztól. A tékozlás az azt jelenti, hogy Isten nélkül élek. Tékozlás, Isten nélkül élni. De vissza lehet térni. És meglátta a vétkét, visszatért, és átélte, hogy az atya megbocsát, visszafogadja, és újra fiú lehet. És ez a csodálatos, amikor újra átéljük, hogy Isten gyermekeivé válhatunk. Tehát ingyen, kegyelemből. Így élte ezt át Luther, Ágoston, sokan. Nem lehet megvenni. Simon mágus gondolta azt, hogy megveszi Isten kegyelmét, megveszi a Szentlélek ajándékát. De Péter azt mondta, hogy ez nem így működik. Isten kegyelmét ember nem vásárolhatja meg. Nem lehet kihagyni. a töredelmet, a bűnbánatot, az, hogy nekem szükségem van rá, és kérem, és akkor az Úr megadja. Tehát Luther is meglátta, hiszen abban az időben is meg akarták vásárolni az Isten kegyelmét. Ugye a bűnbocsátó cédulákat vetették be, szükség volt a Szent Péter Bazilika építéséhez a pénzre. Hát kitalálták, hogy cédulákat árusítunk, és ahány cédulát megvesznek, annyi bűnt bocsát meg az Isten. Ugye még verset is költöttek hozzá, mihelyest a pénz a persejbe, vagy a ládikába hull, a lélek a tisztító tűzből kiugrik. Tehát Luther meglátja, hogy ezt nem lehet pénzzel megvásárolni, és hirdeti Isten kegyelmét. Hirdeti, hogy meg kell tisztulni, meg kell újulni egyénileg és az egyháznak is. Tulajdonképpen Luther is azt látta meg, amit itt látunk Jézusnál az evangéliumban. Ő is bemegy a templomba, hogy együtt legyen az atyával, bemegy a pogányok udvarára, és azt látja, hogy emberek helyett üzlet van, vásárcsarnok, áldozati állatokat árulnak, pénzt váltanak, és Jézus ezeket fölborítja, vagyis megtisztítja tőle a templomot, és visszaadja az eredeti rendeltetésének. Visszaadja a templomot arra, amiért Isten adta az ember számára. Miért adta? Azért, hogy ott találkozzunk vele. Ez a lényeg. A templom, az épület nem ér semmit, ha nem találkozunk Istennel. Ha nem érte jövünk. Ha nem azt éljük át, hogy jelen van az Isten. És ez nagyon fontos. Éljen át. Ő érte jövök. Vele akarok találkozni. Nem azért, mert valaki mondja, vagy elvárja, hanem tudom, hogy ez a találkozás helye. Tudom, hogy ez az imádság háza. Arra adta Isten, hogy felemeljem a szívem hozzá, hogy kapcsolatba kerüljek vele. Ezért van ez a hely. És ezért tisztítja meg Jézus, hogy találkozhassanak vele az emberek. Vagy hogy említettük az elmúlt alkalmakkor, hogy a templom Isten rendelője. A Máté evangéliumában, ha olvassuk ugyanezt a történetet, akkor még azt is leírja az evangélista, hogy amikor Jézus kiűzi onnan a vásárosokat, megtisztítja a templomot, akkor vakok és sánták mentek hozzá, és meggyógyította őket. Isten a gyülekezetet adta annak a helynek, ahol gyógyulhat az életünk. Ahol meggyógyulhatok belől és kívül egyaránt. És kell, hogy ezt lássuk. És rajtunk múlik, hogy gyógyul-e az életünk. Hogy keressük-e őt, kapcsolatba jutunk-e vele. Engedjük-e, hogy helyre állítsa az Úr az életünket. Tehát a reformáció az megtisztítás, helyreállítás. És ez nem embernek a munkája, hanem az Istené. A reformáció az Isten munkája. Isten és a Szent Lélek munkája. És mondhatnánk úgy, hogy a reformáció az ige ünnepe. Az Isten szavának az ünnepe. És talán azt mondjuk, ó, Biblia, meg ige, meg annyit mondjuk ezt, hogy ige, de mi az az ige? Hát testvérem, az Istennek a beszéde, az a szava, amit a teremtéskor is mondott, azt mondta valamire, hogy legyen és lett. Az ige az Isten szavának a jelenléte. És a reformáció ezért az igének az ünnepe. Mert az Isten szava ma is ugyanúgy hat és munkálkodik. Mert reformációra nem csak több mint 500 évvel ezelőtt volt szükség, hanem ma is. És elsősorban a saját életünkben. Napról napra erre van szükség, hogy Isten reformáljon, visszaigazítson, állítson az eredetihez. Ugye az eredeti a Bibliában van. És ahova minket az Úr vissza akar igazítani, az Jézus Krisztus. Azt mondja, hogy Krisztus képére és hasonlatosságára akar formálni. Hogy olyanok legyünk, mint ő. Hát erre a reformációra szükségünk van. És ez az íge az, ami ezt el tudja bennünk végezni. De az a kérdés, hogy ott van-e a szívünkben a szomjúság, a vágyakozás. Jövök-e az Úrhoz, hogy Uram, itt vagyok, add nekem ezt az élő vizet. Ugye a samáriai asszony is, amikor kimegy Jákob kútjához, délben már bújik az emberek elől, nem meri már vállalni az életét, fél a nyelvektől. És ott találkozik Jézussal, és Jézus szólítja meg őt, adj innom. És akkor az asszony csodálkozik, a zsidó létére vizet kér tőle, és Jézus így szól, ha ismernéd Isten ajándékát, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Ha nem kértél, ha miért nem kérsz? És ezt üzeni nekünk is, kérd. Kérd az életvizét, kérd a megújító vizet. Kérd Isten szent lelkét az életedbe. Mert János 7-ben pedig azt mondja Jézus, hogy aki ő hozzájön, és iszik abból az élő vízből, amit ad neki, annak a szívéből fog élő víz forrása fakadni. Egy olyan forrás, ami túlfolyik a saját életünkön, eljut másokhoz, megeleveníti őket, és adja az Úr, hogy így áradjon az ige rajtunk keresztül másokhoz, a gyermekeinkhez, az unokákhoz, a családunk tagjaihoz, a munkatársakhoz. Merjük fölvállalni az ígét, a reformáció napját. Érdemes lenne megkérdezni még reformátusokat is, milyen nap van ma, és ki fogja tudni. És akkor merjük vállalni, hogy elmondom, hogy ez Isten nagy munkájának a napja. Hogy elmondom, mi történt akkor. Hogy elmerem mondani, hogy mi van a Bibliában. Hogy merem ajánlani, hogy vedd kézbe, olvasd. És rendben jöhet az életed. Vedd kézbe, mert Isten az igével egy biztos talajt ad a lábad alá. Bizonytalan vagy. Nem látod a célt. Nem tudod, hova tartasz. Különösen nem látod, hogy mi vár ránk? Hát állj rá az ígére, olvasd. Mert Jézus azt mondta a Bibliáról, az szaváról, hogy az olyan, mint a kőszikla. És ha valaki azt olvassa és megcselekszi, akkor az élete olyan, mint a kősziklára épült ház. És hogyha jön a víz, meg a vihar. Mert nem az a kérdés, hogy lesz-e vihar, meg lesz-e árvíz, mert lesz. Nem volt olyan a történelemben, hogy ne legyen vihar, és ne legyen árvíz, hogy ne legyen nehéz. Nem az a kérdés, hogy mire építem a házamat? Krisztusra, a kősziklára, vagy pogány szokásokra, vagy semmire? Aki Krisztusra épít, aki kősziklára épít, arról azt mondja az Úr Jézus, hogy a vihar jön. De a ház nem fog összeomlani. Az az élet, az Krisztussal meg tudja harcolni azt a nehéz helyzetet, és Krisztussal örök életre fog jutni. Mert ugye ez a nap azt is jelzi, hogy nekünk győztes Urunk van, aki legyőzte a sátánt, a kígyót, a fejére taposott, és legyőzte a halált, hogy nem kell félnünk, és nem kell reménytelenül állni a sír mellett sem, akkor kimegyünk szeretteink sírjához. Hanem ott lehet, hogy aki hitben távozott, annak örök élete van. és a sír minket se kell, hogy depresszióba sodorjon, hogy telik az idő, és egyszer el kell menni. Mert ha Krisztust ismerem, ha övé az életem, akkor a halál után is életre jutok. Vele és általa adja az Úr ezt a reménységet, vigasztaljon ezzel minket, és adjon nekünk erőt a folytatáshoz. Imádkozzunk! Urunk, Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy Te mindig utánunk nyúlsz. Nem engeded, hogy a lámpás elaludjon, és azt sem engeded, hogy mi tegyük, az egyház tegye a lámpát az ágy alá, olyan helyre, ahol nem látszik a világossága, hanem Te előveszed, és kiraksz minket oda, ahol sötétség van, hogy minél többen lássák a világosságot, és el tudjanak indulni az élet felé, el tudjanak indulni azon az úton, ami az életre visz a Te mennyei világodba. Urunk, köszönjük, hogy amikor nagy sötétség uralkodott az egyházban, Uram, adtál világosságot, oda vezettél embereket a folyóvíz forrásához, az élő igéhez. Köszönjük, hogy ébrezgettél, ahogy Ágostont és Lutert is, és azt mondtad, vegyétek kézbe az én igémet, vedd és olvasd. És köszönjük, hogy nekünk is üzened, vedd és olvasd, menj haza újra, olvasd el ezt a történetet, vagy kezdj el olvasni egy evangéliumot, és figyelj rám, és jöjj hozzám, jöjj a gyülekezetbe, jöjj közelembe, és beszélgess velem, imádkozz. Ha terheid vannak, ha félsz, jöjj, imádkozz. Imádságban tedd le a terheket, mondd el a félelmeidet, és ne arra nézz, ami körülötted van, hanem nézz rám. És köszönjük, Urunk, hogy rád tekinthetünk, és ezt megtesszük, felvidul a szívünk, mert látjuk, tudjuk, hogy Te győztél, és veled mi is győzhetünk a gonosz minden erői fölött. És magasztalunk, hogy legyőzted a legnagyobb ellenségünket, a halált is. Nem az övé az utolsó szó, hanem a tiéd, a feltámadásod által. És Uram, köszönjük, hogy várhatjuk, hogy visszajössz, és megítéled a világot, feltámasztod azokat, akik elhunytak, és akik hitben, akik az Úrban haltak meg, azok veled lehetnek. Köszönjük, Urunk, hogy a mostani nehéz időszakban is a Te igéd a lámpás, és ad, hogy ezt használjuk, hogy ne tévesszenek meg mindenféle népszerű gondolatok, hanem arra figyeljünk, amit kijelentettél nekünk. Köszönjük, hogy ma is még fel akarsz minket ébreszteni, és így könyörgünk, Urunk, az alvó egyházakért, gyülekezetekért, ébresz minket, lássuk meg, hogy Te benned van a megoldás, Te vagy az élet fejedelme, könyörgünk a betegekért, Uram, hiszen akik ott Jeruzsálemben oda mentek, a megtisztított templomba meggyógyítottad, és hisszük, hogy ma is meggyógyítod azokat, lélekben, testben, akik hozzád mennek, akik bíznak benned, akik neked szentelik az életüket. És köszönjük, hogy azt mondod, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy, és köszönjük, hogy kifizetted az árat a kereszten értünk, odaadtad véredet, életedet, csak hogy megtisztuljunk, és örök életünk legyen. De add, hogy meglássuk a vétkeinket, hazainduljunk, mint a tékozló fiú, és kimondjuk, vétkeztem ellened. Könyörgünk, Uram, az egyedül élőkért, a magányosokért, a családokért, könyörgünk egyházunkért, népünkért, eléd visszük Izrael népét, könyörülj rajta, add, hogy fölismerjék, hogy Te vagy Úr Jézus a Messiás, hogy rád van szükségük, hogy értük és hozzájuk jöttél, de rázd föl minden népet, hogy fölismerje, hogy Te vagy a megoldás. És könyörgünk, Uram, ezért a világért, hogy még időben ébredjünk. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje és hatalma maradjon mindannyiunkkal. Amen. Ha az Úr akarja és élünk, legközelebb csütörtökön 6 órától tartunk hétközi istentiszteletet, azt már a gyülekezeti teremben fogjuk tartani, tehát csütörtökön 6 órától a gyülekezeti teremben hétközi istentisztelet, pénteken 4-től KT, majd vasárnap 10:30-től tartunk istentiszteletet újra itt a templomban, és az Úr szent asztalát megterítjük az Úr Jézussal való találkozásra, közösségre, szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Isten tiszteletünk végén a 392. dicséret 5. versét énekeljük a 3-1 Istennel.